Reformációt ünneplő gyülekezet Krisztusban, szeretett testvéreim! Hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévaló Úrunk, és üzen nekünk ez esztendő reformáció ünnepén, mai délelőtti Isten tiszteletünkön, azzal az igével, amit írva találunk a János írása szerinti Szent Evangélium 15. részében, a 15. rész első 8 verseiben. Istennek szent igéjét olvasom a János írása szerinti Szent Evangéliumból, a 15. rész első 8 verseiből. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és az alkalomhoz illő lelki alázattal. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlőveszőt, aki nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad. Ezeket összegyűjtik, tűzre vetik, és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Eddig Istennek írott igéje. Ünneplő gyülekezet Krisztusban, szeretett testvérek! Talán sokan nem is tudják, hogy nekünk magyar reformátusoknak mennyire erős a történelmi tudatunk. Ez leginkább akkor derül ki, amikor más nyelvű népekkel, hitünkben közel állókkal, úgynevezett protestánsokkal, reformátusokkal vagy evangélikusokkal beszélgetünk a nyugati féltekéről, akik nem is igazán értik, hogy miért ünnepeljük mi annyira a reformáció ünnepét. És valóban a reformáció ünnepe körül, hogy mondjam úgy, sűrűsödik az az emlékezet, amivel visszanézünk, és egy kicsit úgy nézünk vissza büszkeséggel, mint akik a dicső múltra hivatkozni is tudunk. Az ember mindig szeret olyanokra visszanézni, és olyanokról emlékezni, amik valamiképpen megerősítik abban a tudatában, amiben él vagy élni szeretne. És előkerülnek ilyenkor azok a hitigazságok, amelyek megszülettek a reformációban, a szólusok, meg másfajta olyan tényleg alapvető hitigazságok, amelyek megváltoztatták nem csak a protestáns teológiát, hanem a katolikus teológiai gondolkodását. Egyet mondok, ami ma hivatalosan elismert, és a reformáció századában, illetve annak, elindulásakor nem volt még hittétele a katolikus testvéreknek, nevezetesen a hitből való megigazulás. Egyedül csak hitáltal igazolunk meg az Isten előtt. Ez tőlünk került át, vagy tőlünk került vissza, hogy így mondjam, a testvérekhez, mint ahogy tőlük is nagyon sok minden. Csak hogy testvéreim, reformáció ünnepe arra is alkalmas, hogy egy picit megállítson, hogy elgondolkozzunk azon, hogy a hitigazság önmagában kevés. Kevés az ember életében, és kevés közösségeinknek az életében. Hogy egy kicsit visszautaljak, ilyen értelemben legyek magyar református a történelmi emlékezésben, szeretnék utalni a nagy reformátorunkra, Calvin Jánosra, akinek az első genfi tartózkodása idején a konfliktusa a genfi városi tanáccsal és, hogy úgy mondjam, a többséggel abból adódott, hogy érezte a hiányt, vagy a hiátust a hirdetett ige, amit ő lelkésztársával, Farel Vilmossal hirdettek, és az ott élő, amúgy azt hallgató, de a városban élő lakosok életvitele között. És ez a konfliktus egészen addig fajult, ezért is kellett neki elhagyni először Genfet. Ugye egy adott pillanatban annyira nem tudott hatni a városi polgárságra, illetve az akkor többségben lévő városi tanácsnak a tagjaira, hogy egy húsvét vasárnapon nem szolgáltatta ki az úrvacsorát. És ebből lett egy botrány. Ma is lenne, ha egy lelkipásztor megmerné azt tenni, hogy nem szolgáltatja ki az úrvacsorát. És ekkor őt száműzték. Ott volt a hatalom az ő kezükben. Egy dolog, hogy aztán 2,5 év múlva visszahívják, mert hát kutyább lett a helyzet a városállamban, mint előtte volt. És érdekes, amikor elhagyja Genfet és Strasbourgba megy, oda menekül, az ottani francia nyelvű gyülekezetnek lesz a lelkipásztora, onnan meglátogatja a Rajna vidéki német gyülekezeteket, és ugyanazt látja, hogy a szószékről hirdetik a luteri reformációnak az igazságait, az evangélium tisztaságát, és a városokban, meg a falvakban homlok egyenest ezzel ellentétes életet élnek az emberek. Van a szószéki igazság, és van az az élet, aminek a kettőben nincsen érintkezési pontja. Elválik az evangélium igazság és az életgyakorlat. Nem akarok aktualizálni, gondolkodjatok-e. Mert nagy kérdés, hogy hogyan állunk ezzel ma. Nem tudom, hogy jobb-e a helyzet a 16. századnál. Ezért is olyan gyönyörű a mai ige, hiszen nem hitigazságokról szól ez az ige, hanem a Jézus Krisztusban való létnek a misztériuma. És aki az igében beszél, nem más, mint maga az Úr Jézus Krisztus, aki szól a hallgatóságához, elsősorban a tanítványaihoz. Hadd annyit bocsássak előre, testvéreim, mielőtt nagyon röviden szólnék erről az igéről, amelyet talán sokan ismernek a jelenlévők közül, hogy ma a kereszténységnek itt Magyarország, és mindenhol, inkább így mondanám a nyugati féltekén, az a legnagyobb kihívása, hogy nem a hitbeli igazságokat kell szétszálazni ma már, hanem hogy lehet egy olyan hiteles életet mögé tenni az evangéliumnak, amely hat a világban. Hat a családban elsősorban, a gyermekekre és az unokákra. Vagy megfordítom, hat a szülőkre, a gyermekekre. És hat a szomszédra, és hat a munkatársakra. A teológiai igazságok szétszálazása az egy nagyon izgalmas dolog, az egy magasabb szintje a hitbeli gondolkodásnak. Ma az igazi kérdés, testvéreim, az Isten népe számára, az Istenben való megmaradás, az Isten hűség, vállalása egy hitetlen vagy hiszékeny világban, és annak a mikéntje, hogy hogyan maradjunk meg Krisztusban, és hogyan maradjon meg Krisztus mi bennünk. És Jézus erre elmond egy képet, egy kapcsolatrendszert, azoknak, akik ott vannak körülötte, valószínűleg a tanítványi kör volt ez, és azt mondja, hogy én vagyok az igazi szőlőtő, az én atyám a gazda, ti vagytok a szőlővesszők. És mindezt úgy mondja el, legalábbis az íráskutatók két megoldást feltételeznek emögött, hogy az utolsó vacsora színhelyéről megy Jézus a tanítványokkal a Gecsemáné kert felé, és szőlős kertek mellett haladnak el, és ott van élőben a szemük előtt a tanítványoknak azt, amit amúgy is ismertek. Vagy pedig a másik, amit mondanak, hogy a jeruzsálemi templom előtt mentek el, és annak a fő homlokzatán volt egy ilyen aranyozott szőlő dombormű, amire Jézus rámutatott. És akkor mondja el ezt az Atya Jézus tanítványok kapcsolatáról szóló, hogy így mondjam, misztikus történetet, ezt a kapcsolatrendszert. És nem volt idegen ez a tanítványoknak, hiszen ők benne éltek abban a gondolatkörben, amit az Isten Ószövetségi népe között sokszor hallhattak, ha valaki felüti az Ószövetséget, többször olvas arról, hogy Isten az ő népét szőlőskerthez hasonlítja, sőt olyan szőlőskerté, ez a prófétáknál is előjön, meg a zsoltárokban is, amelyért a gazda nagyon sokat munkálkodott, sok mindent tett, körülkerítette, felkapálta, gondozta, és aztán valahogy ez a szőlő mégsem akart jó termést hozni, amely visszaigazolta volna a gazdának a fáradtságát. Ismert volt a kép. És ezt az ismert képet Jézus magára vonatkoztatja a tanítványok előtt, és azt mondja, hogy hallottátok, hogy én vagyok az igazi szőlőtő, és folytatja tovább, és az én atyám a szőlős gazda. És logikus, ebből következően, ha Jézus a szőlőtő, az atya a szőlős gazda, a vesszők azok nem lehetnek mások, mint a tanítványok. És Jézus, bár nem mond el mindent szó szerint, mégis valami gyönyörűséget üze. Hiszen mindenki tudja azt, még ma is tudjuk, miközben mi már egy urbánus kultúrában egy kicsit idegenedünk ettől a világtól, hogy a szőlős gazda az nincsen ott mindig a szőlőben. Elvégzi a maga munkáját, aztán elmegy, és időközönként visszamegy, hogy nézze meg, mi történt, mi a következménye, vagy folyománya annak a munkának, amit ő elvégzett, hogyan fejlődik, hogyan nőnek a fürtök. Élő kapcsolata a vesszőknek a tőkével van. Mert ott vannak rajta. Akkor is élő a kapcsolat, amikor nincsen ott a szőlős gazda. Mert tőle kapják azt az életet adó nedvet, magát az életet, amivel növekednek, amivel megmaradnak, és amivel aztán gyümölcsöt hoznak. De azt mondja Jézus, hogy a szőlőtőkék azok olyan ágakat is hajtanak, amelyek nem teremnek gyümölcsöt. Akinek van szőlője, úgy is tudja. Azt mondja, ezeket lemetszi a gazda. Mikor visszajön, lemetszi. Fölöslegesen szívják el a nedvet. És azokat pedig, amelyekre mutatkozik a termés, azokat megtisztítja. Hogy bőven és gazdagon tudjon fejlődni az, ami rajta megadatott. És a tanítványoknak érteni kell, hogy nekik élő kapcsolatuk, a sokszor távolinak hitt és nem látható Istenen kívül a fiúval van. Mert az atya nagyon messzinek tűnik, de a fiúval, Jézussal élő a kapcsolat. Élő és ott van naponkénti. És ennek a kapcsolatnak aztán a következménye az, ami megmutatja, vagy az eredménye, amely jelzi majd a gazda felé, amikor visszajön, annak a vesszőnek a szépségét és termő erejét. Vagyis Krisztus erejét és az atya áldását, amit aztán táplálékként ad tovább, hiszen a szőlő nem önmagáért terem. Ezért volt megbecsült a bibliai kultúrában, alapélelmiszernek számított. Megszárították mazsolaként, volt, amikor csak ezt tették, nem volt kenyér. De akinek volt szőleje, az abban a gazdagságban élt, hogy valamilyen módon ő és a családja az nem fog éhen halni, Sőt, talán ebből a gazdagságból tud juttatni másoknak is. Én vagyok az igazi szőlőtő, mondja Jézus. És aki bennem marad, az terem jó gyümölcsöt. És akiben én maradok. És nagyon érdekes ez a titok, ezért mondtam ott már az igehirdetés kezdetén, hogy ez egy misztikum. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek, mondja Jézus. Hogyan lehetséges ez? Azt mondja, hogy aki elfogadja az igét, az én igémet, magába fogadja, én benne leszek az ige által. Ő a testélet ige beköltözik, a Szentlélek által megelevenített ige által, így lesz ő bennünk, hogy a mi életünk aztán benne lehessen, és teremjen jó gyümölcsöt. Testvéreim, ez a változó helyzetnek a dinamikája a tanítványok életében nem csak akkor, hanem ma is. Mert a külső körülmények azok változhatnak, de aki Krisztusban marad, Krisztus is ő benne az ő igéje által, az mindig az örökkévaló ige mércéje alatt tud életes választ adni az életnek a kihívásaira, amely körülveszi őt. Ezért tudott a reformáció, vagy a reformációban mindazok, akiket az ige pesdített meg. Mert az igéből ismerték fel, hogy az addig bevett vallásos élet nem vezet sehova. És erre az igére tették fel azt a híres vállalást, amit Luther Márton mond ki a Wormsi birodalmi gyűlés előtt, hogy itt állok, másként nem tehetek. Megölhettek engem, ha az igéből jobbra tanítotok, és ezt később is átveszik a mi reformátoraink is, a mai hitvallásaink is így vannak. Oda van írva a végére a második helvét hitvallásnak, aki az igéből jobbra tanít bennünket, készek vagyunk engedelmeskedni. Értitek? Ezt a titkot. És azt a gyönyörűséget, hogy mit jelent az ige az ember életébe. Ezáltal költözik belénk Krisztus. Hogy aztán ez az ige a mi életünket vigye ama gyümölcs termő életé, amely egyre inkább vágyja azt, hogy ő benne legyen. Mert ez az ige az egyetlen garancia, testvéreim, minden időben, hogy az ember ne a világ mércéje szerint, hanem egy belső mérce szerint, ez a belső mérce az igének mércéje, és az itt van. És akinek nincs az ige, aznak is itt van, csak annak más a belső mércé. Tehát, hogy e szerint éljünk. És ezért fontos, hogy a Szentlélek megerősítsen bennünket az imádságban, és a Krisztus igéjének az elfogadásában. Mert ez az élő kapcsolat terem jó gyümölcsöt. És hogy egyetlen gondolattal így a végén visszautaljak a tegnapi igehirdetésre, a Krisztus közbenjárására, mindenki ismeri, hol van a tőke? Gyökerével a földben. Ágaival pedig fent a termés felé. Kicsoda a szőlőtő? Krisztus. Aki az atya és a tanítványok között megteremti a kapcsolatot. Az atya gazdag áldását elvigye csodálatos, titokzatos módon mindazoknak az életébe, akik majd teremnek sok és jó gyümölcsöt az ő nagy nevének dicsőségére. Testvéreim, a reformáció nem csupán emlékezés, nem csupán, ahogy mondtam, hitigazságoknak a szétszálazása. Azt hiszem, ma ez a legnagyobb és leggyönyörűbb kihívás, és egyben az élet. A tanítás igaz, de vajon az élet, amely hallja ezt a tanítást, az ige igazságát, terem-e ige szerinti jó gyümölcsöt, adja meg az Isten, hogy a ti életetek teremjen. Amen. Ha dicsérünk téged víg és boldog hálaadással, azért, amit velünk tettél, azért, amire méltatsz minket, Istenünk, hogy mi a te tiszta igédnek hallgatói lehetünk, de te ennél többre hívsz bennünket. Fiatban gyümölcsöt teremni, jó gyümölcsöt teremni. Mert a te dicsőséged és igazságod a világ számára mégis a tiéd cselekedetein keresztül válik láthatóvá. Mert a gyümölcseiről ismerik meg a fát. És mi szégyennel valljuk meg előtted, hogy nagyon sokszor a mi életünknek a gyümölcse olyan, amelyen nem csillog a te dicsőséged. Ezért is jó nekünk mindig visszajönni az igéhez, annak tisztaságához és erejéhez. Mert kevés az, ha csak mi akarunk benned lenni, fontos az, hogy te légy bennünk. A te fiad erejével, a Szentlélek hatalmával. S ha te bennünk vagy, akkor nekünk mindig van erőnk. Mindig van annyi, amivel teremhetünk. Nem csak önmagunkért élhetünk, hanem azokért is, akik ránk bízattak. Azokért is, akiket elénk hozol, hogy szeressük őket, hogy felvállaljuk életüket. Cselekedd meg, hogy nyugtalanítson mindig minket az ige. Mert addig, ameddig az igében van nyugtalanságunk, addig mindig van tovább. Így köszönjük meg sok száz esztendő ajándékát, így köszönjük meg viszont a mai nemzedéket. Azokat, akik hűek, azokat, akik keresnek, azokat, akik meg akarnak maradni benned, azokat, akiknek az élete olyan gyümölcsöt terem, hogy ezt mások is látják. És azért a kegyelemért imádkozunk, hogy egyre több ilyen élet legyen a mi gyülekezetünkben. Lehet, hogy csendes életek, de hitelesek. Add meg, hogy az egész közösségünk egy ilyen hiteles közösség legyen. Hogy akik bejönnek ebbe a templomba egy istentiszteletre, azok érezzék, hogy nem csak falak közé, nem csak egy hagyományba jöttek be, hanem az Isten élő népének közösségébe. Ezt a csodát, ezt az erőt add meg nekünk, nem csak reformáció ünnepén, hanem mindig. Add meg azt az imádkozó szeretetet, utánad való vágyódást, amelyet csendben most eléd teszünk. És hallgasd meg! Mennyei jó atyán, fiadért a Krisztusért szent lelked hatalmában. Amen.